Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina főbb híreink. Először röviden. A leendő Tisza kormány újabb minisztereit jelentette be Magyar Péter. Vitézi Dávid és Kátai Németh Vilmos is tárcavezető lesz.
3 héttel meghosszabbították a tűzszünetet Izrael és Libanon között. A két ország diplomatái ismét tárgyalóasztalhoz ültek Washingtonban.
Tematikus esszia nyílt nappal várják az ügyfeleket ma a NAV Dózsa György úti központi ügyfélszolgálatán. A személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20-a.
Mindenütt napos száraz idő lesz, délután 17-23 fok valószínű. Holnap tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg fronthoz néhány fokos lehűlést.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Újabb miniszterek nevét jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő. A Tisza párt elnöke a közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére Vitézi Dávidot kérte fel. A szociális és családügyi miniszter Kátai Németh Vilmos lesz. A Tisza kormány leendő oktatási miniszterét várhatóan ma délután nevezik meg. Harcsás Gergely összeállítása.
Újabb két minisztert mutatott be Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy Vitézi Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter. A fővárosi Podmanicki mozgalom frakció vezetője korábban a vasúti pályák fejlesztését szorgalmazta.
Legyenek 160-as pályáink, hogy legyen versenyképes elővárosi vasúti közlekedés Budapest körül, vagy éppen azt, hogy a teherforgalomban végre meg tudjuk azt állítani, hogy egyre csak nő a kamionok száma, és a vasúti áruszállítás pedig veszít a versenyképességéből. Tehát rengeteg feladat van a magyar vasút előtt.
Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős szociális és családügyi minisztériumot a magyar történelemben először egy vakhonfitársunk vezeti majd. Kátai Németh Vilmos korábban többször beszélt az érzékenyítés fontosságáról.
Itt nagyon nem történt meg az érzékenyítés, pedig erre komoly EU-s támogatásokat lehetett fölvenni, hogy megmutassuk azt, hogy a fogyatékkal élők igenis integrálhatók a társadalomba, sőt, hasznos tagjai a társadalomnak.
A legnagyobb változás az új kormányzati struktúrában, hogy megszűnik a csúcsminisztériumi rendszer, mondta Nagy Attila Tibor, politikai elemző a Kossuth Rádióban. Kiemelte, a jelenleg a belügyminisztérium irányítása alá tartozó oktatás, az egészségügy és a szociális ágazat külön szaktárcát kap, és a művelődés mellett a technológiai ügyekért is külön minisztérium felelhet.
2010 előtt nem volt már akkor sem kellően hangsúlyozva az informatika, a digitalizáció a kormányzati struktúrában. Én előrelépések tartom, hogy most ezzel kapcsolatban lesz egy különálló minisztérium, hiszen a digitalizáció, a mesterséges intelligencia egyre fontosabb kérdés jelentenek.
A miniszterelnökséget vezető miniszternek jelölt Ruf Bálint az ügynökakták mielőbbi megnyitását jelölte meg egyik első feladataként. Nagy Attila Tibor az iratok nyilvánosságra hozatalának lehetséges következményeiről is beszélt.
Ez valóban egy nagyon fontos, szimbolikus gesztus lenne, csak aztán nehogy az legyen, hogy beleütközzek a magyar állami érdekbe, mert az előző garnitúrák erre hivatkozva álltak el ettől a szándékuktól, de minden esetre, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, az egy nagyon nagy gesztus lenne azoknak a választópolgároknak, akik már régóta ezt várják. Tény, hogy lehet, hogy járna egyfajta megtisztulással, többet tudnánk a közelmúltunkról vagy a Kádár rendszerről.
A szakértő szerint az egészségügy átalakítása is kihívást jelenthet majd az új kormánynak. Nagy Attila Tibor úgy látja, az ellátás érdemi javításához megfelelő munkaszervezésre és több pénzre van szükség. A Tisza párt választási programja szerint évente 500 milliárd forinttal többet fordítanak az egészségügyre.
Az alacsonyabb kereseteket érintő tervezett adócsökkentés segítheti a hazai GDP belső dinamikáját, mondta az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Sebestyén Géza azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a héten közölte, havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig mindenki kevesebb SZIA-t fog fizetni. A szakértő szerint az alacsonyabb bérek növekedése korábban is gyorsabb ütemű volt, mint a magasabb fizetéseké.
Ez az intézkedés valóban, hogy az adóját csökkentik az alacsonyabb keresetűeknek, a személyi jövedelemadóját, ez nyilván segíteni fogja azt, hogy a legalacsonyabb jövedelműeknek több pénze maradjon meg a hónapnak a végén, ami egy jó hír, és még egy dolgot hozzátéve, ugye a alacsonyabb keresetűeknél magasabb a fogyasztási hajlandóság, tehát ott többet költenek el, kevesebbet takarítanak meg a bérből, tehát hogyha az ő jövedelmük nő, akkor a fogyasztás is ennek megfelelően nőhet.
Az országgyűlés alakuló ülésén a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a parlament homlokzatára. Ezt Magyar Péter a Tiszapárt miniszterelnök jelöltje jelentette be a közösségi oldalán.
Az új országgyűlés alakuló ülését Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze.
Csak nem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvénymódosítást fogadtak el a képviselők a most záruló parlamenti ciklusban, mintegy 100 nemzetközi szerződést ratifikáltak.
Az ellenzéki frakciók közül egyedül a Mi Hazánknak volt olyan törvényjavaslata, amelyet az országgyűlés többsége támogatott. A köztársasági elnökök 6 törvényt küldtek vissza megfontolásra a parlamentnek.
Az Európai Ügyészség készen áll a magyar kollégákkal való együttműködésre, ezt a szervezet elnöke jelentette ki a Delfi Gazdasági Fórumon.
Laura Kövesi közölte, már 22 állammal van tapasztalatuk. A szervezethez való csatlakozás a hamarosan megalakuló Tisza kormány egyik első tervezett intézkedései között szerepel.
Az Adria vezeték bebizonyította, hogy működőképes, közölte a horvát kormányfő arról, hogy a barátság vezeték újraindítása előtt hónapokig Horvátországon keresztül kapott kőolajat Magyarország. Az Európai Bizottság a héten mutatta be azt az intézkedés csomagot, amivel kezelni az energiaválságot. Brüsszel nagyobb mértékben támaszkodna a villamos energiára, részletek Ambrus Róberttől.
Folytatódik az orosz kőolaj feldolgozása a MOL szászhalombattai finomítójában. Csütörtök óta ismét érkezik olaj a barátság kőolaj vezetéken. Nem csak Magyarországra, hanem Szlovákiába is. A vezeték január végi leállása után az Adria vezetéken keresztül kapott kőolajat a MOL. A horvát miniszterelnök azt mondta, ők teljesítették a vállalásaikat. Az Adria vezeték bebizonyította, hogy működőképes, hogy stabil és biztonságos. Alapvetően úgy szállítottunk mindent, ahogy a MOL kérte, a szászhalombattai finomítóba és a szlovákiai finomítóba. Minden jól működött, a szerződések megvannak, a szállítás folyamatos, mondta Andrej Plenkovics. A Telex arról ír, hogy Magyarország korábban kivételt kapott a szankcionált orosz tengeri olajra, és az Adria vezetéken nem is jött ilyen olaj. A lap hozzáteszi, a MOL ezért feljelentette az Adria vezeték üzemeltetőjét. Az iráni válság gazdasági hatása továbbra sem enyhül. Tartós üzemanyaghiányra és áremelkedésre figyelmeztetnek a szakértők. Az Európai Bizottság a héten intézkedés csomagot terjesztett elő. Létrehoznának egy olyan központot, ami a tagállamok üzemanyagkészletét figyeli. A nehéz helyzetbe került háztartások pénzügyi támogatást kapnának, de szó van a villamos energia adójának csökkentéséről is. A bizottság nyára ígéri a villamosítási cselekvési terv benyújtását. Brüsszel támogatná az elektromos energia felhasználásának kiterjesztését az iparban és a közlekedésben is. Párizs már lépett is. Közel 2 milliárd euróból nyitottak meg egy lítiumbányát Franciaországban. Az elektromos autók gyártásának felfuttatását tervezik. Ez a nyersanyag nélkülözhetetlen az akkumulátorok előállításához.
Civil áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában, közben egyre nehezebb az ukrán csapatok utánpótlása, ráadásul az is kiderült, hogy a fronton a katonák nem kapnak rendszeresen inni és enni. Oroszországban is áldozatokat követeltek az újabb támadások. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Odesszában 2 helyi lakos meghalt, 15-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz légi csapásokban. Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében több mint 150 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül az energetikai szektorban keletkezett károk miatt. A hatóságok jelentése szerint 24 ukrán megyéből 13-ban akadozik ma a lakossági áramszolgáltatás a kárelhárítási munkálatok miatt. Közben újabb botrány van az ukrán fegyveres erőknél. Kiderült, hogy a Harkiv megyei frontvonalon több alakulat katonái 8 hónapja éheznek, nem kapnak rendszeresen sem étel, sem ivóvízellátást. A kijevi vezérkar emiatt azonnali hatállyal menesztette a felelős parancsnokot és több katonai vezetőt. A vezérkar közlése szerint az ukrán katonák ellátása teljes frontvonalon egyre nehezebb a folyamatos orosz nehézüzérségi támadások miatt. Az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az oroszoknak okozott károk és veszteségek 80-90%-át drónokkal érik el. A tárca szerint a csatákat egyre inkább drónok és robotok vívják, a háborút is eldöntheti, hogy melyik fél tud gyorsabban haditechnikát fejleszteni.
Zöld utat kapott az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel, és indulhat az oroszok elleni újabb szankciócsomag is. Ehhez feltétel volt az, hogy a barátság vezetéken újra elinduljon az olajszállítás. Szokolai Kinga és Kis Júlia Lilla összeállítása.
Megindult a kőolajszállítás a barátság vezetéken Magyarország és Szlovákia felé is. Ez volt a feltétele annak, hogy Ukrajna megkaphassa a 90 milliárd eurós hitelt, és elindulhasson az Oroszország elleni 20. szankciós csomag. A ciprusi uniós csúcson az Európai Tanács elnöke azt mondta, két fontos lépést is tettek a tagállamok az igazság és a béke érdekében.
First of all, strengthening.
Először is megerősítettük az ukrán erőket és azok képességét a harc folytatására, az orosz invázió elleni védekezésre. A második lépés pedig, hogy fokozzuk a nyomást, hogy rábírjuk Oroszországot a béketárgyalások komolyan vételére és azokba való bekapcsolódásba, közölte Antonio Costa. Az Európai Tanács elnöke szerint a hitelcsomag lehetővé teszi, hogy Kijev a következő két évben fedezni tudja gazdasági és katonai kiadásait. Volodymyr Zelenszky történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést. Úgy gondolom, hogy az EU mai döntése a 90 milliárd euró felszabadításáról teljes mértékben arra készteti Oroszországot, hogy komolyan fontolóra vegye a tárgyalásokat. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának van pénze a belső termelésre, azaz nem üres a kezünk. Nem csak rendkívül erős katonáinkkal vagyunk erősek, hanem kapacitásokkal, eszközökkel, fegyverekkel és energiával is. Ez egy nagyszerű döntés. Nem a finanszírozásról, hanem a biztonságról volt szó. Ez az EU kiváló történelmi jelentőségű döntése. Nagyon hálás vagyok, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. A Kreml korábban jelezte, hogy kész lenne Moszkvában fogadni az ukrán elnököt, ezt azonban Volodymyr Zelenszky visszautasította. Az ukrán külügyminiszter közölte, Törökországot kérték meg, hogy megszervezze a találkozót Moszkván és Minszken kívül bármelyik más ország fővárosában. Moszkva ugyanakkor úgy véli, egy Putyin-Zelenszky találkozóra csak a béke megállapodás véglegesítése esetén kerülhetne sor.
Ukrajna hiteléről, a 20. szankciós csomagról és az unió bővítéséről is szó volt az uniós állam és kormányfők informális találkozóján tegnap Cipruson. Ma a közel-keleti helyzet gazdasági hatásaival is foglalkoztak az ülésen, amelyen Orbán Viktor leköszönő kormányfőn nem vesz részt. Magyar Péter leendő miniszterelnök a felvidéki magyarok jogainak tiszteletben tartását kérte Szlovákiától. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
Két fontos lépést tettünk. Elfogadtuk a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, és a 20. szankciós csomaggal fokozzuk a nyomást Oroszországra. Így nyilatkozott Antonio Costa tanácselnök Cipruson. Az Európai Tanács elnöke azt is hozzátette, ideje előkészíteni a következő lépést, mégpedig azt, hogy az Unió nyissa meg a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával. Az uniós állam és kormányfők ciprusi informális találkozója előtt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök háromoldalú egyeztetésen vett részt. Az intézményi vezetők és az ukrán elnök közös nyilatkozata sürgette a csatlakozási tárgyalások haladéktalan megnyitását. Montenegró számára elérhető közelségbe került a csatlakozás. A ciprusi elnökség közlése szerint a tagállami nagykövetek jóvá hagyták annak a munkacsoportnak a létrehozását, ami előkészíti Montenegró uniós csatlakozási szerződését. A találkozó mai napi rendjén lesz a közel-keleti helyzet, valamint a Hormuzi szoros lezárásának gazdasági következményei is. Magyar Péter leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Magyar Péter leszögezte, csak akkor tartja elképzelhetőnek szakpolitikai tárgyalás tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt. Garanciát kér a Tisza párt arra is, hogy a jövőben nem kobozhatják el magyarok földjeit a Benes dekrétumokra hivatkozva.
3 héttel meghosszabbították a tűzszünetet Izrael és Libanon között. Az amerikai elnök azt közölte, hogy a két ország diplomatái ismét tárgyalóasztalhoz ültek Washingtonban. Donald Trump arra számít, hogy a következő hetekben már a két ország vezetői egyeztetnek amerikai közvetítéssel. Az eredeti tűzszünet vasárnap járt volna le, de az elmúlt napokban ezt többször is megsértették. Lehocki Zsuzsa összefoglalója.
Az izraeli hadsereg a tűzszünetet megsértve támadta a térséget, feltételezett Hezbollah célpontokra mért csapásokkal Dél-Libanonban. Az izraeli hadsereg műholdfelvételeket is bemutatott, ezeken állításuk szerint az látszik, hogyan semmisítették meg a Hezbollah rakétakilövő állomásait, ahonnan röviddel azelőtt az észak-izraeli Stulát támadták. Izrael és a Hezbollah egymást vádolja a tűzszünet megsértésével. Az elmúlt napokban Libanonból több hullámban támadták a zsidó állam északi részét, illetve azokat az izraeli katonákat, akik Libanonban az úgynevezett biztonsági zónában tartózkodnak. Izrael Türosz és Dél-Libanon más térségeit is támadta. Izrael és Libanon április 16-án 10 napos tűzszünetben állapodott meg, ami vasárnap lejárt volna, de a két ország diplomatái most Washingtonban amerikai közvetítéssel ismét tárgyalóasztalhoz ültek, és megegyeztek abban, hogy további 3 héttel meghosszabbítják a fegyvernyugvást. Nagyszerű megbeszélést folytattunk Libanon és Izrael magas rangú tisztviselőivel. Úgy gondoljuk, hogy Libanon elnöke és Izrael miniszterelnöke a következő néhány hétben ide fognak látogatni. Megállapodtak egy további 3 hetes tűzszünetben, vagyis nem lesz lövöldözés, nem lesz több fegyverhasználat. Majd meglátjuk, reméljük, hogy ez megvalósul. Ez köztük létrejöhet, de a Hezbollahot is figyelembe kell venniük, fogalmazott az amerikai elnök. Az amerikai külügyi tárca szerint abban egyeztek meg, hogy Izrael fenntartja jogát, hogy önvédelemből bármikor minden szükséges intézkedést megtegyen a területét érő támadások ellen. Libanonnak lépéseket kell tennie azért, hogy a Hezbollah és minden más ellenőrizetlen, nem állami fegyveres csoport ne hajthasson végre támadásokat izraeli célpontok ellen, illetve az érintettek elismerik, hogy Libanon biztonságáért kizárólag a libanoni biztonsági erők felelősek. Közben az izraeli-libanoni tűzszünet kiterjesztésének bejelentése sem állította meg az olajár emelkedését. Pénteken a Brent nyers olajára ismét drágult, és hordonként $105 fölé emelkedett. A rendkívül magas olajárhoz a Hormuzi szorosban kialakult helyzet is felelős. Lényegében leállt a hajóforgalom, miközben Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi szorosban. Az amerikai elnök megismételte, hogy az iráni kikötőket érintő katonai blokád addig marad fenn, amíg Irán nem köt megállapodást Washingtonnal.
A közel-keleti konfliktus gyors lezárását sürgette a katolikus egyház fő.
14. Leó pápa hangsúlyozta, a világpolitikát és a világgazdaságot egyaránt súlyosan érintő a térségben kialakult helyzet. Tovább lépni pedig csak akkor lehet, ha véget ér a háború okozta szenvedés és pusztítás. Hozzátette, a Szentszék komoly diplomáciai erőfeszítésekkel segíti a békekötést Iránban, ezek nagy része azonban nem nyilvános.
3 perccel múlt 4:45. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a leendő Tisza kormány újabb minisztereit jelentette be Magyar Péter, Vitézi Dávid és Kátai Németh Vilmos is tárcavezető lesz. Szó volt arról, hogy 3 héttel meghosszabbították a tűzszünetet Izrael és Libanon között. A két ország diplomatái ismét tárgyalóasztalhoz ültek Washingtonban. És hamarosan beszámolunk arról, hogy tematikus SZIA nyílt nappal várják az ügyfeleket ma a NAV Dózsa György úti központi ügyfélszolgálatán. A személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20-a.
Déli krónika.
Létezik-e, és ha igen, mi az a közös erkölcsi, közéleti alap, amely társadalmi, gazdasági és politikai hovatartozástól függetlenül összeköti az embereket? Erre a kérdésre kereste a választ a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület legfrissebb kutatása.
Az Egyesület elnöke elmondta, a felmérésben 33 normatív állítást pontozhattak a résztvevők egy 1-től 10-ig terjedő skálán. Győri Enikő hozzátette, az úgynevezett nemzeti minimum az a 12 olyan pont, amelyet mindenki minimum 8-asra értékelt. Ezek között szerepelt például, hogy az állam kiemelt feladata a társadalmi béke megőrzése, az egyén érdeke nem írhatja felül a közösségét, illetve hogy a közbeszéd legyen tiszta, és alapuljon a másik ember tiszteletén.
11. Magyarország munka alapú társadalom, minden munkaképes embernek dolgoznia kell. Azt vélelmeztük, hogy a munka továbbra is erős erkölcsi, társadalmi és önfenntartási normaként él a közgondolkodásban, és az emberek ezt visszaigazolták. És végezetül a 12. pont az a közpénzek felhasználásáról kérdeztük őket. A béke mellett ez volt a második legmagasabb értékes állítás, hogy a közpénzek felhasználása legyen átlátható, és a korrupcióval szemben tanúsítsunk zéró toleranciát.
Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy évben.
A KSH közölte, hogy márciusban átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye, 55.000-rel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5%, míg a foglalkoztatási mutató csaknem 75% volt. Összesen 223.000 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván.
Eddig már csaknem 1 millióan adták be a személyi jövedelemadó bevallásukat. Aki még nem nyújtotta be, annak segítenek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Ma tematikus esszéje a nyílt nappal várják az ügyfeleket a NAV Dózsa György úti központi ügyfélszolgálatán. Emellett online, telefonon és kisfilmekkel is segítenek a kitöltésben. A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje május 20-a, Falucskai Évet összeállítása.
Idén is több mint 5,5 millió adózónak készítette el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Erről beszélt a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia hozzátette, ezek elektronikusan az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Eddig már 1,6 millióan tekintették meg, és csaknem 1 millióan el is fogadták a dokumentumot.
Április 24-e reggeli friss adat szerint 970 ezeren már véglegesítették a bevallásukat. Közülük 636 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott bevallást.
Azok, akik még bizonytalanok a kitöltésben, esetleg ki kell egészíteniük a tervezetet vagy jogosultak adóalapkedvezményre, segítséget kaphatnak a NAV-tól. A családi adókedvezmény és a személyi kedvezmény esetén például a hivatal kisfilmeken lépésről lépésre mutatja be a kitöltés folyamatát.
Írd be személyi kedvezmény. A rendszer automatikusan a tervezetnek arra a részére dob, ahol igénybe veheted a kedvezményt. Írd be a kedvezmény összegét. Ezután a rendszer automatikusan, már a kedvezmény figyelembevételével számolja újra az adódat.
A honlapon megtalálható tájékoztató anyagok mellett az ingyenesen hívható infóvonalon a 1819-es számon, valamint az ügyfélszolgálatokon is segítenek a bevallásban, mondta a szóvivő. Budapesten ma SZIA nyílt nappal várják az érdeklődőket, hívta fel a figyelmet Linzmeier Szilvia.
A NAV Észak-Budapesti igazgatósága, ez a Dózsa György úti ügyfélszolgálat, ahol ma egy tematikus nyílt nap van, aminek a része az is, hogy ma egész reggel 8 órától délután 6 óráig, tehát 18 óráig mindenkinek, akinek személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos kérdése van, ki szeretné egészíteni a bevallását, a munkatársaim segítenek.
A személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20-a.
Már most érdemes a diákmunkásoknak tájékozódni a nyári lehetőségekről, hívta fel a figyelmet a Diákész. A Magyarországi Iskola Szövetkezeteket összefogó Országos Érdekképviseleti Szövetség szerint az előző évhez képest idén magasabb fizetésre számíthatnak a fiatalok. A legtöbbet a fővárosban dolgozók kereshetnek. Illés Anna információi.
Most így április közepén kezdődött egyébként, ez nagyjából megfelel a korábbi évek trendjének, kell is, mi minden évben azért igyekszünk elmondani, hogy időbe kell gondolkodni.
Mondta a Diákész főtitkára a diákmunkák iránti érdeklődés növekedéséről.
A
Az Ignándor a Kossuth Rádióban hozzátette, a hónap végén, május elején már szervezni kell a nyári helyekre a munkaerőt, illetve felkészítő képzéseken kell részt venni a fiataloknak.
Idén is, ami mindenképpen a diákok figyelmét felkelti, azok a munkalehetőségek, amiben úgymond érzik a nyárnak a hangulatát, amellett, hogy pénzt is tudnak keresni. Ide szoktuk sorolni ugye a turizmus vendéglátás területén lévő munkákat, tehát szállodák, recepció, a különböző strandok, csúszdaparkok népszerűek. A Balatonnak a népszerűsége az természetesen az idejében is kiemelkedő, főleg akkor van nagy esélye egy munkáltatónak, hogyha adott esetben mondjuk szállást is tudod biztosítani. Ez esetben ugye a diákok ezt úgy tudják elképzelni, hogy a munkát gyakorlatilag egy ilyen nyaralással össze tudják kötni.
A főtitkár elmondta, a cégektől már javában érkeznek a megkeresések a munkákra, sok olyan partnere van az iskola szövetkezeteknek, amelyek stabilan visszatérők. Majzik Nándor szerint a diák munkások bére idén várhatóan magasabb lesz, mint tavaly.
Ez igazából nem is úgy kell elképzelni, hogy úgymond egyik pillanatra a másikra változnak a bérek, hanem gyakorlatilag hónapról hónapra van valamekkor emelkedés. Nyilván december és január között ugye a minimálbér emelés miatt ott van egy nagyobb hullám, de most jelenleg például azt tudom mondani, hogy Budapesten már ilyen 2400 forintos átlagos órabérek vannak. Ez ugye nem felel meg a teljes országnak, de azért jól mutatja, hogy körülbelül például itt a fővárosban a legtöbb diák dolgozik, mire lehet számítani. Azért a kelet-magyarországi régióban ennél pár száz forint esetleg alacsonyabb, de ahol mondjuk szűkebb a munkaerőkínálat, ott szintén ennél a magasabb sávnál tudnak a diákok keresni, és itt azért fontos megjegyezni, hogy iskola szövetkezetben ugye nincs lemondva tőlük semmilyen járulék.
A szervezet adatai szerint Magyarországon évente 180 ezer diák dolgozik, van, aki néhány nyári hetet, sokan azonban egész évben vállalnak munkát. Többségük nagyjából 120 ezeren iskola szövetkezeten keresztül helyezkedik el.
Hódítanak a digitális fizetőeszközök Magyarországon. A bankkártyás fizetés már jóval népszerűbb a készpénzzel szemben, még az idősek körében is, derül ki az Impetus piackutató frissen közzétett felméréséből. A kutatás arra is rávilágít, hogy a fiatalok legnagyobb arányban a telefonjukat használják a pénztárnál fizetéshez. Nagy Viktória összeállítása.
Legfőképpen készpénzt használok, nagyon ritkán kártyát. Ehhez szoktam hozzá, ezt szeretem, így jobban tudom a költségvetésemet rendezni.
Nálam sosincs készpénz, kártyával fizetek, egész pontosan telefonnal vagy okosórával.
Én szeretek kártyát használni. Készpénzt is, de legfőképpen vásárlásoknak kártyát.
Bár sok ember továbbra is szeret készpénzzel fizetni, az elmúlt években a lakosság egyre nagyobb arányban használja a digitális fizetési lehetőségeket. Derül ki az Impetus piackutató frissen publikált felméréséből. Saurman Péter, a cég üzletfejlesztési vezetője a Krónikának elmondta, azt nézték, hogy a készpénz, a bankkártya, a telefonos és az okosórás fizetések közül melyik jelenleg a legnépszerűbb. A 18 és 69 év közötti magyarok szokásait vizsgáló online kutatásból az derül ki, hogy a lakosság kétharmada már nem készpénzt, hanem valamelyik digitális eszközt részesíti előnyben.
42% azt mondta, hogy leggyakrabban bankkártyával szokott fizetni, és ez már magasabb, mint a készpénz esetében, amit mértünk, mert ott már csak a lakosság 36%-a mondta, hogy leggyakrabban készpénz használ, és a lakosság 21%-a azt mondta, hogy leggyakrabban telefonnal szokott fizetni, ami azt jelenti, hogy már a lakosság ötöde a telefonjához nyúl a pénztárnál, és hogyha összeadjuk a bankkártyát és a telefont, akkor gyakorlatilag a lakosság kétharmada már nem a készpénzt preferálja egy fizetésnél, hanem valamilyen digitális módszert. Az okosórás fizetés az 1% jelölte meg.
Saurman Péter elmondta, hogy korosztály szerint is vizsgálták a fizetési szokásokat. A fiatal felnőtteknél, vagyis a 18 és 29 évesek között legnépszerűbb a telefonos fizetés. 45%-uk leggyakrabban ezzel fizet. A 60 és 69 évesek körében a bankkártyás fizetés dominál, 58%-uk vásárol így. A 45-59 éveseknél viszont szinte egyenlő arányban népszerű a készpénz és a bankkártya.
Azt gondolom, hogy a digitális fizetési módok használata az növekedni fog, ahogy általában a digitális technológia, szolgáltatások használata is növekedni fog. Ebbe az irány mutat, hogy a fizetések egyre nagyobb arányban érkeznek bankszámlára, egyre bővül az online vásárlás gyakorisága.
Saurman Péter elmondta, hogy vizsgálták az újfajta fizetési módok népszerűségét is. Kutatásuk alapján a QR kódos fizetést és a fizetési kérelem küldését a lakosság harmada próbálta ki. A magyar fejlesztésű számla alapú fizetési megoldást, a Quicket pedig 20%-a használta már legalább egyszer. Várhatóan ezek az alternatív fizetési megoldások is elterjedtebbek lesznek, de az biztos, hogy a fizetési szokásoknál a lakosság legfontosabb szempontja a kényelem, tette hozzá az elemző.
Több tucat, elsősorban daganatos megbetegedések kezelésére szolgáló új gyógyszer, vagy már meglévő készítmény kap társadalombiztosítási támogatást. Ezek egy részét receptre írják fel, vagy helyben a kórházi kezelés sorozat alatt kapja meg az érintett, akinek így korszerűbbé és elérhetőbbé válik a kezelése. Részletek Kovács Mártontól.
Májustól 83 elsősorban vérképzőszervi és neurológiai betegség kezeléséhez használható gyógyszert kaphatnak az érintettek az eddiginél kedvezőbben. Emellett hazánkban most először rendszer szintű támogatást kapnak SMA kezelésére szolgáló készítmények is, közölte a Krónikában az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár. Ezen gyógyszerek nagy része eddig egyedi méltányossággal volt elérhető, mivel azonban egyre több ember érintett ezen betegségek valamelyikével, nőtt a terápiás igény a készítményekre, mondta Bidló Judit. Hozzátette, vényköteles és tételes elszámolású készítmények is bekerültek a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek közé. Ezek a készítmények jelentősen befolyásolják a betegség lefolyását. Nem minden esetben gyógyítják meg a beteget, de stabilizálhatják az állapotát, vagy késleltethetik a kór előrehaladását.
Daganatos megbetegedés esetén minden esetben az az első lépés, hogy megvizsgálják azt, hogy ki lehet-e műteni a daganatot a betegből, hiszen az lenne a legjobb megoldás mindenki számára. Sokszor azonban van már olyan helyzet, hogy nem lehet megműteni a beteget, mert már olyan előre haladott a daganata, vagy műtét után kijújult neki a daganata. És ekkor jönnek szóba ezek a gyógyszeres terápiák, amik viszont egyre több megnyert életévet adnak a betegeknek, amit jobb életminőségben tölthetnek el.
Most a bérákkal műtöttes, azon kívül szívű és érrendszerű betegség is van.
Elég gyakran járok vizsgálatokra.
Egyre többen mennek szűrővizsgálatra, és így többször sikerül még időben kiszűrni egy daganatot. Bidló Judit arról is beszélt, hogy a bővülő szűrőprogramok mellett a gyógyszerfejlesztések sem állnak le, ezért egyre többféle készítmény áll az érintettek rendelkezésére.
Vannak olyan nagyon súlyos szívérendszeri betegségek és szívbetegségek, amik bizony összehasonlíthatóak a daganatos megbetegedésekkel. Valamennyire fokozódik az embereknek az egészségtudatossága, elmennek azért szűrővizsgálatokra, néha végeznek otthon is önvizsgálatot. Ezért fordulhat az elő, hogy úgy érezzük, hogy egyre több és több daganatos megbetegedés van. Növekszik is egyébként bizonyos területen a daganatos megbetegedések száma, főleg azokban az esetekben, amik életmódhoz kötöttek, például a vastagbéldaganat, meg mondjuk ilyen emésztőszervet érintő daganatoknak a száma az emelkedik az emlődaganatosoknak a száma, de vannak, amik csökkennek, például nagyon csökkent a tüdődaganatos megbetegedéseknek a száma.
A gyógyszer befogadás igen hosszú folyamat, akár évekbe is telhet. A befogadást a gyártó kérelmezi, majd egy átfogó értékelést követően egészséggazdaságtani, költséghatékonysági és egészséghatékonysági vizsgálatok sora következik. Még végül az eredményeket kiértékelve javaslatot tesznek a támogatásra. Magyarországon legutóbb 2024. januárjában 50 készítmény kapott TB hozzájárulást.
Szünete ma az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.
Szentgyörgy napja munkaszüneti nap a rendőrségi állománynak. A készenlét és közterületi szolgálatellátás ugyanakkor ilyenkor is folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítja a rendőrség.
Karbantartást végeznek a hétvégén az esztergomi vasútvonalon.
Fél órával hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Néhány késő esti vonat helyett már ma is busz közlekedik Pilisvörösvár és Esztergom között.
Sárgyűjtőhelyek kialakításával is segíthető a fecskék fészekrakása. Az új fészkek építéséhez és a meglévők javításához elengedhetetlen a sár. Ezt a mostani száraz tavasz és a burkolt felületek miatt egyre nehezebben találni. Néhány egyszerű megoldással sokat segíthet a lakosság. A kertben, egy gödörben, az erkélyen pedig akár egy tálcában nedvesen tartott agyagos földdel pótolható a fészkekhez szükséges építőanyag. Hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Faluskai Évet összeállítása.
Hazatérő fecskék csivitelnek az eresz alatt. Ez ma már ritkaságnak számít, mert hazánkban egyre kevesebb van belőlük. Az élőhelyek átalakítása, a táplálék csökkenése és a klímaváltozás negatív hatásai csökkentik a villásfarkúak számát. A drasztikus fogyás főleg a 2000-es évek elején volt érezhető, mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.
2000 és 2010 között omlott össze a hazai fecskeállomány, akkor az állomány csökkenés az 60-61-62% körül mozgott. Akkor kezdtük el az intenzív fecskevédelmi kampányt a média segítségét is kérve, és ennek hatásának tudható be az gondolom alapvetően az, hogy ez az állomány csökkenés nem folytatódott.
Orbán Zoltán hozzátette, a villásfarkúaknak az aszályos tavasz sem kedvez. A füsti és a molnár fecskéknek a fészek építéséhez nedves földre van szükségük, de ebből most alig van. Egyébként is egyre kevesebb a természetes sárgyűjtőhely, egyebek mellett az utcai csapok megszűnése és a burkolt felületek terjedése miatt. A szóvivő ezért azt javasolja, hogy a meglévő természetes vagy kihelyezett mesterséges fészkek közelében minél több helyen létesüljön sárgyűjtőhely. Ezek falvakban vagy akár városokban is egyszerűen kialakíthatók.
Hogyha útpatkán tudjuk ezt csak megtenni, akkor az érdemes egy talicskányi, jó kövér, akár agyagos földet tenni. Egy nagyobb méretű műanyag, ilyen virágláda alátétek, ezek ilyen 5-6-8 cm mélységűek. Ilyenekből is kialakíthatunk mobil sárgyűjtőhelyeket, és akkor nem kell feltörnünk a gyepet, vagy ilyeneket biztonságosan rögzítve akár a panel erkélykorláthoz is kitehetünk, hogy lássák a madarak. Tehát ugye az a lényeg, hogy a madarak nem kiszagolják ezt a sarat, hanem látniuk kell a csillogást.
A szóvivő hangsúlyozta, ezeket április második felétől legalább május végéig érdemes vizesen tartani. Elhúzódó aszály esetén a másodköltés kezdetétől, vagyis június végétől újabb néhány hétig ismét kialakítani.
Pusztító erejű tornádók söpörtek végig Oklahoma államon.
A legnagyobb károkat az északi térségben okozták a viharok. Több épület összedőlt, sok helyen szünetel az áramszolgáltatás. A régióban közben újabb ciklonokra figyelmeztetnek a hatóságok. A lakosságot felszólították, hogy hagyják el az érintett területeket.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint lassabb a haladás az M1-esen a főváros felé a Grébics pihenő és Tatabánya között. Sok helyen arra szólva halad a kocsisor, emiatt megnövekedett menetidőre kell számítani. Aki személyautóval közlekedik Budapest felé, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Dolgoznak az 1-es főúton Biatorbágy térségében. A 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, jelzőrök irányítják a forgalmat. Szintén az 1-es főúton a 94-es és a 95-ös kilométer között ugyancsak munkavégzés miatt van útszűkület, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban útszűkületen kell áthajtani a Nagytétényi úton. Kifelé a Petőfi Sándor utca után, mert javítják a vízvezetéket. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Városmajor utcánál közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Közeledik a hétvége, és az időjárás is kedvünkre tesz. Holnap tovább melegszik az idő, vasárnap viszont egy hideg front hoz néhány fokos lehűlést. A szél marad, eső nem lesz, én ezt olvastam ki az előrejelzésekből. A többit mondja el Tóth Tamás, meteorológus. Szervusz, Tamás!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! Az eső hiánya az viszont egyre nagyobb problémát okoz, és egyelőre a következő napokban, ahogy említetted is, nem látszik jelentős mennyiségű csapadék az ország területén. Sőt, holnap, ahogy még melegszik térségünkben az idő, bizony megjelenik majd újra az úgynevezett légköri aszály. Ezt a fogalmat leginkább a mezőgazdászok ismerik, amikor 30% alá csökken a levegő relatív értelemben vett nedvesség tartalma, akkor légköri sörköri asszályról beszélünk. Ez ugye fokozza egyrészt a párolgást, ráadásul az erős tavaszi napsütésben ilyenkor már azért elég jelentős a napi potenciális párolgás mértéke is. Éjszaka viszont csökken a hőmérséklet, és jelentősebben a száraz levegő következtében, hiszen a most meglévő gomoly felhőzet ugye az esti órákban szépen fokozatosan és nagy területen feloszlik. Éjszakára inkább csak észak-kelet Magyarországon maradhatnak még felhősebb körzetek. Csapadék azonban sem ekkor, sem pedig holnap napközben nem várható. Holnap tehát továbbra is napos idő lesz gomoly felhőkkel, esetleg kevés pehely vagy fátyol felhőzet is megjelenik az égbolton. A maival ellentétben egy kicsit gyengébb lesz napközben a légmozgás, főként a főváros környékén élénkülhet meg a szél, de ezzel együtt csak meleg levegő érkezik fölénk, hiszen holnap a maival összehasonlítva körülbelül 2 fokkal lesz országos átlagban magasabb a hőmérséklet. De ahogy utaltam rá, éjszaka továbbra is hűvös lesz, hiszen 2 és 9 fok közé csökken jellemzően a hőmérséklet, a nagyobb városok belsejében, a vízpartokon és a magasabban fekvőjeken lesz enyhébb az éjszaka. 1-2 fagyzukban vagy homokpuszta fölött még gyenge talajmenti fagy is lehet 0 plusz 1 fok körüli hőmérséklettel. Holnap viszont országszerte 20-25 fokig melegszik a levegő, a legmelegebb idő várhatóan a Kisalföld egy részén alakul ki.
Köszönjük szépen, Tamás, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Besenyei Márk és a technikai munkatársak Seresbe, a Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket, Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A szabadfogásúak is megkezdték szereplésüket a birkózó Európa-bajnokságon. Magyar bronzérem a nyílt vízi úszók világkupa versenyén. Kikapott Svájctól az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A szabadfogásúak is megkezdték a küzdelmeket a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. A magyar színeket képviselő 65 kg-os Halidov Gamzat Gadzsi a selejtezőben 7-1-re győzött a román Stefan Koman ellen. A 97 kg-ban induló vég Richardson technikai tussal kapott ki a szlovák Batirbek Csakulovtól, így már csak abban bízhat, hogy legyőzője bejut a döntőbe, ami vigaszágot jelenteni sportolónknak. Tegnap a 68 kg-os Szabados Noémi az 5. helyen végzett, szintén a tiranai Európa-bajnokságon, miután a bronzmérkőzésen 5-0-ás hátrányból egy 4 pontos akcióval felzárkózva 5-4-re kikapott a világ és Európa-bajnoki ezüstérmes román Katerina Zeleniktől. 72 kg-ban Pók Karolina ma szintén a bronzéremért lépett szőnyegre, míg az 57 kg-os súlycsoportban Dollák Tamara technikai tussal elveszítette vigaszági mérkőzését fehér orosz ellenfelével szemben, így kiesett. Szabados Noémit Dedecsik Ferenc kérdezte a bronzmeccsét követően.
2022 után ismét felnőtt Európa-bajnoki 5. hely. Egészen elképesztőt küzdöttél, és volt egy olyan 4 pontosod, ami az EB és VB ezüstérmes ellen. Nem tudom, hogy sokan számítottak rá. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz, de hogyan értékelsz most?
Mérges vagyok magamra, hogy ezt az utolsó 45-öt meg lehetett volna. Nem tudom, hogy, de nagyon kicsi kellett volna.
Azt érezted, hogy végig benne van ebben az, hogy akár ez egy fordított eredmény legyen? Tehát, hogy pariban voltatok végig?
Igen, úgy is mentem föl, hogy ez az én meccsem lesz.
Volt itt a délelőtt folyamán egy egészen elképesztő győzelmed. Egy olyan Szabados Noémi jött ki, akiben benne volt, és megmutatta, hogy benne is van egy ilyen teljesítmény, hogy ebből akár érem legyen. Ez, hogyha picit előre felé nézel, akkor mit jelent neked?
Dolgozunk tovább, nyilván. Majd egyszer csak kijön.
Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert 10 kilométeren a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának 2. fordulójában Ibizán. A Ferencváros Európa bajnoka pályafutása során először állhatott dobogóra VK sorozatban egyéniben. Fábián Bettina 8.-ként csapott célba. Nagy napsugár 35. helyével indulási jogot szerzett a nyári párizsi Európa bajnokságra. Miszlai Mira 36.-ként végzett. Mihályvári és Fábián már korábban biztosította a helyét a kontinens viadalon. A 67 fős mezőnyben szerepelt még az élete első nyílt vízi VK versenyén induló Kése Jajna, aki feladta a küzdelmet.
Nemzeti Sport Krónika.
Boldog Tamás marad az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Nyíregyháza vezetőedzője. A meghosszabbított szerződés időtartamát a klub nem közölte. A tavaly október végén érkezett szakemberrel a Nyírségi Együttes megőrizte élvonalbeli tagságát. Boldog Tamással Dankó László beszélgetett.
Hosszú tárgyalás sorozat előzte meg ezt a szerződéskötést, illetve a hosszabbítást?
Párszor találkoztunk, beszéltünk a meghosszabbításnak a feltételeiről, lehetőségéről, hogy mi az, ami mindkét fél számára fontos lenne. Azt éreztem, hogy a tulajdonos mindenképpen akarta, hogy maradjak, és ezt tudatosította is, és ez volt az, ami a végén meggyőzött olyan szinten, hogy van értelme itt maradni és valamit felépíteni. Eddig is eredményesen dolgoztunk együtt, és bízok benne, hogy ez így folytatódik. De hát ez mindig ilyen, hogy az embernek eltérő elképzelései vannak, és addig, amíg nem biztos, hogy jövőre milyen osztályba indulsz, addig nehéz arról tárgyalni, hogy mi lenne, ha.
Most viszont ez eldőlt, ugye az első osztályban marad a csapat. Mi lehet a célkitűzés a következő idényre?
Az elsődleges célkitűzés, hogy ezt a játékot, ezt a stabilitást, ezt a lendületet megpróbáljuk továbbvinni, megtartani. Érdekes lesz, hogy ugye a keret hogy fog átalakulni, változni. Az is meghatározó lesz azért a jövőre nézve. Bízok benne, hogy egy masszív középcsapat tudunk lenni, aki ugyanúgy fájdalmat tud okozni mindenkinek, és mindenkivel pariba tudunk lenni. Ez majd a jövő zenéje, hogy sikerül a keret kialakítása, és hogy milyen célok lehetnek reálisak.
Mekkora mozgás várható? Azért van jó néhány olyan játékos, akire gondolom más csapatok is felfigyeltek.
Ez teljesen természetes, minden csapat életében van változás az évvégi szezon után. Jönnek, mennek a játékosok, itt az a lényeg, hogy megtaláljuk azt a ideális egyensúlyt, ami minden poszton konkurencia harcot eredményez, és olyan játékosokat hozzunk a csapatba kívülről, akik éhesek és akarják a sikert.
Boldog Tamást hallották. A Kazincbarcika MTK mérkőzéssel kezdődik ma a labdarúgó NB1 31. fordulója. A 20 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A címvédő Stuttgart lesz a Bayern München ellenfele a német labdarúgó kupa berlini fináléjában, miután az elődöntőben hátrányból fordítva a hosszabbításban a 120. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte a vendég Freiburgot. A májusi elitvilágbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott felkészülési találkozón 6-1-es vereséget szenvedett a tavalyi VB döntős vendéglátó Svájctól. Nemzeti együttesünk ma ismét megmérkőzik a hazai pályán játszó svájciakkal. A válogatott bőkeretét a héten két részre osztotta a szakmai vezetés. A csapat másik fele ma és holnap a japánokkal csap össze Szombathelyen, illetve Győrben. A Veszprém hazai pályán 41-30-ra bizonyult jobbnak a Csurgónál a férfi kézilabda NB1 23. fordulójában. A címvédő veszprémiek továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezetik a tabellát, ezzel a sikerükkel pedig biztossá tették alapszakasz győzelmüket, így pálya előnyük lesz a bajnoki döntőben. A mérkőzés után a Veszprém balátlövője Ligetvári Patrik nyilatkozott.
Veretlenek vagyunk, veretlenül le tudtuk játszani az alapszakaszt, tették, van még vissza pár mérkőzésünk, meg szeretném nyerni úgy a bajnokságot, hogy veretlenül. Ezeket a mérkőzéseket majd gyakorlásra fel tudjuk használni, hiszen most a legfőbb mérkőzések, azok most jönnek a bajnokok ligájába, arra kell koncentrálni. Jó mérkőzést tudtunk játszani a Csurgó ellen, nagyon nehéz volt, hiszen azért hétvégén lejátszottunk két komoly mérkőzést, és ilyenkor már fejekben az van, hogy menjen ki a kupát, és mindenki a fix ellenére koncentrál, de ez érthető is természetesen, hiszen a szezon két legfontosabb mérkőzése jön számunkra, de úgy gondolom, hogy fölpörögtünk. Másik félben nagyobb különbséget ki tudtunk alakítani.
Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A kerethez nyáron csatlakozó Dimitri Horihával 2 éves szerződést kötött a szegedi klub. A 28 esztendős játékos az elmúlt években az Észak-Macedon Vardar Skopjében szerepelt. Horiha azt a Bodo Richardot pótolhatja, aki az idény végén 10 év után távozik a szegedi együttestől, és aki Keszi Dórának mondta el, miért is hagyta el a csapatot.
Miki szólt nekem, hogy szeret igazolni még egy balátlövőt, nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, hogyha tudok, és úgy gondolom, akkor tőle nyugodtan elmehetek. Tömören ennyi lenne az indok, amiért úgy döntöttem, hogy nem szeretnék felülni a belátóra a következő évben, mert ha nem számít rám, akkor ebben az évben már így is kevés szerephez jutottam. Úgy döntöttem. Ha menni kell, akkor most megyek. Nem volt egyszerű döntés, meg nagyon hosszú idő volt ez, hogy lezárjuk a klubbal, normális beszélgetéseken estünk túl.
Nagyon nehéz volt, most is nehéz, hogy így gondolok erről beszélni, de így éreztem jónak, az senkinek nem jó, ha én sem játszok a klubnak sem, nekem sem, szurkolóknak sem, úgy éreztem, hogy akkor mennem kell.
10 évről van szó, amit itt töltöttél, az életednek egy nagyon hosszú részét mondhatjuk így, és nagyon össze is forrt a te neved a Szegeddel. A klub is tényleg nagyon szépen köszönt el tőled. Biztos, hogy nagyon fogsz hiányozni a szurkolóknak is, neked milyen emlékeid vannak erről a 10 évről?
Itt töltöttem azokat az éveket, amit kellett, hogy itt töltsek, nyilván nem itt szerettem volna befejezni, meg nem ennyi év után, úgy érzem, hogy ha megkapom a lehetőséget és hozzá tudok tenni, meg tudok segíteni a csapatnak, annál jobb érzés nincs, és mindig is azon voltam, hogy segítsek a csapaton. Voltak nyilván rosszabb mérkőzéseim, de elmúlt fél év, vagy majdnem egy év, ez tényleg nehéz. Csak a köszönetet szeretném kihangsúlyozni, meg ezt kommunikálni. Az élet megy tovább, csak annyit tudok mondani még egyszer, hogy nem így terveztem, de így alakult.
Budó Richárdot hallották. A Kazincbarcika 0-2-ről fordítva nyert 3-2-re a vendég Pénzügyőr ellen a férfi röplabda extraliga harmadik helyért rendezett első mérkőzésen. Az egyik fél harmadik sikereig tartó párharc kedden Budapesten folytatódik. Az 1000 után az 500 méteres versenyszámot is Kopasz Bálint nyerte meg a szegedi kajakkenu válogató versenyen. Az olimpiai bajnok kajakozó a második Varga Ádámot és a harmadik Nádas Bencét megelőzve végzett az élen. A visszatérő Tótka Sándor hatodik lett, róla is beszélt Kopasz Bálint Vasvári Lilinek.
Régen volt ilyen erős mezőny, nagyon vártuk már, hogy Sanyi itt legyen a mezőnybe, és így lett teljes a magyar 500 méteres férfi mezőny. 2018 óta nem csatáztam Sanyival, hiszen nem indult. Most egészen egy 20. 500 méteren. Vártam, hogy nagyot fogok vele csatázni, így is történt. Elképesztő futam volt, és olyan jó érzés, hogy ennyi nagy név itt van, és köztük nyerhettem. Az 1000 keményebb, de itt is nagyon el lehet fáradni, és várom, hogy még legyenek ilyen jó kis csaták.
1000 méteren a távból adódóan is azért nagyobb volt az előnyöd, de azért itt sem fért már a vége felé sok kétség ahhoz, hogy te lesz az első teszt belülről, hogyan élted meg?
Nagyon sokat készültünk, mind 1000 méterre, mind 500 méterre. Az edzőm nagyon jól előírta a programot, és ennek köszönhetően azt csináltam, amit edzéseken is nyújtottam. Gyakoroltuk mindkét távot, és ennek volt köszönhető, hogy egy okos beosztással, nem mondom, hogy a táv végén megindultam, mert én is elsavasodtam. Szerintem, hogy a többiek is, de hát ez természetes. És még van hova fejlődni, van hova gyorsulni. Ez az évelei verseny volt, hideg a vízhőmérséklete, a szél sem volt teljesen optimális. Nagyon várom már, hogy ennél még gyorsabban és látványosabban tudjak én is kajakozni, hiszen ezért
Kopasz Bálintot hallották. Az Egyesült Államok lesz a magyar női tenisz válogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King kupában. A párharc győztese az élvonalban folytathatja a sorozatot. A sorsoláson az is eldőlt, hogy az amerikai csapat a pályaválasztó. Holnap kezdődik meg a triatlonosok idei világkupa sorozata az üzbegisztáni Szamarkandban. Eredményes felkészülésen van túl az előző kiírásban a 6. helyen végző Léman Csongor, akit Szőke Viktória kérdezett.
Nagyon jó felkészülés van a hátam mögött, így nagyon bátran vághatunk bele ebbe a világbajnoki sorozatba, ami Üzbegisztánban kezdődik. Ez már elkezdődött volna egy hónappal korábban Abu Dhabiban, de ott érthető okok miatt sajnos az a verseny törlésre került, de kihasználtuk ezt a lehetőséget, és még beraktunk néhány olyan versenyt, ami egy kicsit ezt a felkészülést magasabb szintre emelte. Fedett pályás futóversenyek, ahol például tudtunk az országos bajnokságon részt venni, ott 4. helyezés sikerült elérni, illetve ezután nem sokkal 10 kilométeres utcai országos bajnokságon is, ahol pedig első helyezés sikerült elérnem, amellett, hogy nagyon jó felkészülés volt, még a versenyzést is lehetett gyakorolni. Ezek kulcsfontosságú összetevői voltak most a véglegesített felkészülésünknek, és nagy szükség lesz ezekre a tapasztalatokra a versenyeken, hiszen amellett, hogy úszáskerékpár van benne, a futásomban talán a legnagyobb hangsúly, és az elmúlt években azt lehetett látni, hogy nagyon is felgyorsult a futás. 30 percen belüli 10 kilométer mindenféleképpen szükséges lesz, hogyha az ember a legjobb pozíciókért akar harcba szállni a végén.
Milyen helyszínen vagy most, milyenek a körülmények, mennyit tudsz edzeni, és hogy várod az idén nyitó versenyt szombaton?
2 nappal érkeztünk ide Üzbegisztánba, ez az első alkalom, hogy itt fogok versenyezni, még nem is voltam ebben az országban, de nagyon érdekes tapasztalat mindig új helyen járni. Ez egy elég steril hely, ahol a maga a verseny lesz, egy evezős pálya Szamárkand mellett, egy triatlonra kitalált helyszín, ha lehet ezt mondani, mivel az evezős pálya nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy az úszás magas színvonalú legyen, körülötte nagyon jól kiépített utak vannak, és amellett, hogy kiépített utak vannak, még nagyon technikásek is. Mind a három számon óriási hangsúly lesz, nagyon kell figyelni a helyezkedésre a kerékpáron. Majdnem mindenki itt van, tavaly hatodik tudtam lenni a világbajnoki sorozatban, ez azt jelenti, hogy ez alapján osztják ki idén a rajtszámokat. Az első futamon most itt Üzbegisztánban, és az ötösre jelenti, hogy csak egy ember hiányzik azok közül, akik meg tudtak előzni a tavalyi évben. Lehet mondani, hogy egy nagyon erős verseny lesz, egy nagyon komoly mezőny.
A triatlonos Lehmann Csongort hallották. Végül arról, hogy a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett és módosított szabályok elfogadása után a Nemzetközi Automobil Szövetség közölte, hogy a megszokott 60 helyett 90 perces lesz a jövő hétvégi Formula 1-es Miami nagydíj egyetlen szabad edzése. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna a hazai szakaszán végigapad, a folyó igen alacsony vízállású, vizének hőmérséklete. Komáromnál 12,8, Budapestnél 13,8, Mohácsnál 14,9 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete. 76 cm, 15%, Medve 103-10, Nagybajcs 66-12, Gönyű 88-12, Komárom 72-11, Esztergom 18-11, Nagymaros 131-11, Budapest 131-10, Dunaújváros 8-11, Dunaföldvár mínusz 106-10, Paks 22-12, Dombori 64-15, Baja 160-14, Mohács 173 cm, 13%. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 36 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 23 deciméter. Szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 26 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 25 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóút szűkület, széle 130, hossza 1000 méter. A Tisza a hazai szakaszán Vásárosnaményig apad, máshol alig változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 10,5, Tokajnál 13,9, Szolnoknál 14,4, Szegednél 14,7 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 206, Vásárosnamény mínusz 148, Záhony mínusz 249,10, Dombrád 30,22, Tukaj 462,58, Tiszalőkalsó mínusz 39,28, Tiszafüred 553,71, Kisköre felső 737,63, Kisköre alsó mínusz 226,8, Szolnok mínusz 201,7, Csongrád mínusz 116,17, végül Szeged 106 cm, 28%.
Műsorajánlat.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Mit gondol arról, hogy a főváros teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat? Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek? És mit szól hozzá, hogy petíció indult Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Tehát a kommunista egyformasságra, egyenlőségre törekvés, ennek a megvalósítása az azt jelentette, hogy mindenki nyomoroghat.
A társadalom gyakorlatilag terrorizálása már a 40-es évek második felében megkezdődött. Tehát gyakorlatilag a különbségek megszüntetése és egy mesterséges egyenlősítő folyamat zajlott. Ez volt a fő cél.
Valóra vált a kommunisták jelszava. Tied az ország, magadnak építed.
Szabadságtér 56. Szombaton 17 óra 45 perckor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz. A jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Vége a feszült várakozásnak, mert megérkezett a Suzuki első tisztán elektromos modellje, az e-Vitara. Teszteld az elsők között, vagy válassz a népszerű és jól bevált hibrid modellek közül. Ne feledd, az autó 10 éves koráig meghosszabbítható Suzuki Pro garancia mindegyik modellhez kérhető. Várunk márka kereskedéseinkben. Suzuki.hu.
Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Cherry Tigo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak.